101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jégesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. A reptér aztán már kora délután újra nyitott. Súlyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alapillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiac vezető német autóipari beszállító vállalat, a CETEF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Redefine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban, akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, azonnali hatálya 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat, és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszalingúzás, ónoszitálás előfordulhat, a légmozgás gyengebb mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Asztia Zoltán atyát, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, az Aquinoi Szent Tamás közéleti egyesület vezetőjét. Hálásan köszönöm, hogy így advent idején interjút készíthetek Zoltán atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden esztendőben más is más az, ami megragadja az embert, más is más az, ami a végtelenül gazdag misztériumból az ember számára fontos. Az idei esztendőben nekem az emberi személy méltóságának az ügye vált figyelemre méltóvá sajátos módon. Elindítottuk a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségét, és ezzel kapcsolatban az emberi személy méltóságának a sérelme az, ami szembeötlő. Minek utána a megtestesülésben közösséget vállalt velünk az élő Isten, méghozzá a második isteni személy, ezzel olyan módon emelte föl az emberi személy méltóságát, ami pótolhatatlan, ami megismételhetetlen, ami hozzátartozik ahhoz, hogy az üzenetet, azt jól értsük. Hiszen ha ő velünk közösséget vállalt, akkor az azt jelenti, hogy ezzel megtisztította a mi emberségünket, és mennyei magasságokba emelte. A 8. Zsoltárt szeretem nagyon, ebben a Zsoltárban ott van, hogy kevéssel tette kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronázta Isten az embert. A megtestesülés ennek az eseménye, és ennek a záloga. Tehát istenivé lett az ember. Az az ember, aki a bűn miatt dicstelen lett, nagyon is dicstelen lett, most ismét a maga méltóságára került, méghozzá aszerint, ahogyan eredetileg is az Isten megálmodta az embert. Tehát a bűn és a gonoszság az tönkretette Istennek a gyönyörűséges teremtését és képmását, mert hiszen a méltóságunknak a fedezete az, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a kép más, ez összetört, eltorzult. Torzó lett az ember maga, és torzó lett a világa. Azért testesült közénk az Isten, és azért jött közénk a fiú, Jézus Krisztus, hogy ezt a képmást újra fölragyogtassa. Amennyiben tehát krisztusiak, azaz keresztények vagyunk, annyiban újra bennünk is fölragyogott ez a képmás, és éppen ez az egyik célja is az életünknek, hogy az a csodálatos láng, az az ikon, amelyik a teremtésünkkel létrejött, az újra az isteni terv szerint tükrözze Istennek a szépségét és dicsőségét.
Csodálatos időszak az advent, csodálatos ez a várakozás, de én azt gondolom, hogy egyre nehezebb ebben a rohanó világban a nyugalmat, a csendet, az elcsendesülést megtalálnunk. Nagyon fontosak a roráték, a hajnali szentmiség. Zoltán atya számára mit jelent az adventi várakozás?
Az elmúlt esztendőben az imádság évét hirdettük meg itt a belvárosi főplébánia közösségében, és nyilván az imádsággal kapcsolatban ez egy kulcskérdés, hogy vajon a külső és a belső zajjal szemben, illetve a zaj diktatúrájában hogyan tudjuk megtalálni az imádságnak az előföltételét, ezt a külső és belső csendet. És itt hadd beszéljek arról, hogy nem csak az a bajunk, és itt a belvárosban különösképpen, hogy elviselhetetlen a zaj, eleve egy nagyon magas alapzaj az, ami körülvesz bennünket, és emellett még a szirénáknak az állandó hangja, és a motorzúgás, az emberi kiabálás, a turistaforgalom. Hát itt a belvárosban ezt különösképpen tapasztaljuk, és szenvedjük. Valóban őszintén, hogy ahogy a korban előre haladok, ez a zaj egyre jobban zavarja az életemet, lelkemet, idegeimet. De ennél talán még súlyosabb, és erről beszéljünk, mert kevésszer van erről szó, hogy a lelki irodalomban többször sokféle módon találkozunk vele, és kerül elő, hogy a belső zaj még sokkal veszélyesebb. Még sokkal inkább kikezdi az ember voltunkat, és annak a kiegyensúlyozottságát a belső zaj. Miből áll ez a belső zaj? Azokból az emlékképeinkből, amelyek ott élnek bennünk, amelyek megragadtak bennünk, és amelyek onnan származnak, hogy mi ér minket, vagy mi az, amivel tápláljuk a lelkünket, az emlékképeinket, vagy az emlékezetünket, mi az, amit befogadunk. És bizony annyi minden negatív befolyás éri az embert, akár csak gondoljunk a képi világra, az internetnek a világára, vagy a tévét, aki nézi, hogy az idősebb nemzedék. Annyi minden szenny árad belénk, és ezek visszaköszönnek, ezek bennünk élnek, és adott esetben újra és újra fölmerülnek bennünk. Na ez az a belső zaj, amit ki kell tisztítani magunkból, amit egyre kevésbé szabad befogadni eleve. És ha már befogadtunk, akkor meg kell tisztulni, el kell csöndesedni ennek a belső zajnak, és most ez az, ami igazán a Jóistentől nagy ajándék, hogy ezt a belső zajt tudja elcsöndesíteni. Ennek pedig az egyik feltétele az, hogy eleve egy olyan értékrenddel bírjunk, ami valóban a Krisztussal való közösségből és a szilárd keresztény érték hierarchiából származik, eleve elzárkózzunk ezektől a romboló befolyásoktól, és megmaradjunk azoknál az értékeknél, amelyek gazdagítani tudják a személyiséget, és nem rombolni.
A hajnali roráték mellett az adventi időszakban nagyon sokat segíthetnek az elcsendesülésünkbe a lelki gyakorlatok. Plébános atya nagyon sokat tesz ennek érdekében is.
Hát most indulunk éppen majd Leányfalura a lelki gyakorlatos házba. Csütörtöktől vasárnapig szokott tartani nekünk ez az adventi, illetve a nagybőti szent időszakban és a közösségünk számára ez az elcsendesedő, valóban lelki gyakorlatos elmélyülés. És ez mindig alkalmat ad arra is, hogy magunk is, valóban én magam is elcsendesedek. Azért is vállalom el mindig a lelki gyakorlatokat sokfelé és sokféle módon, mert ez engem is rávezet és segít abban, hogy ez az elcsendesedés, az elmélyülés valóban a misztériumban való elmerülés ez megtörténjék, és hát mindannyian ezt átéljük. Ott a Leányfalui Lelki Gyakorlatos Ház az különösen alkalmas közeg ehhez, és Szilágyi János atya és az áldott felesége, a Gyopárka mindent megteremtenek annak érdekében ott a házban, hogy ez lehetővé is váljék, ez a csöndes elmélyülés. És a közösség élete számára is ez egy lendítő erő, ez egy motor, mert ott úgy vagyunk együtt, ahogy a krisztusiak tudnak csak együtt lenni, hasonló a hasonlónak örül, és ott valóban a Krisztusban való egységünket együtt tudjuk átélni.
Gondolom a műsorunkat egyedül élők is hallgatják. Hogy segítheti ezt a bizonyos belső elcsendesülést, amiről Zoltán atya az imént beszélt, az imádság?
Az egyházi év az valami hihetetlen gazdagság. Szoktuk idézni a Kosztolányit, aki nem volt vallásos ember, de művészként, költőként, fordítóként érzékeny a szép iránt, és azt mondja, hogy nem ártana akkorát az emberiségnek valaki, aki kivenné a világunkból a színeket, mint hogyha elveszítenénk a keresztényeknek a liturgiáját, vagy az egyházi évnek ezt a gazdagságát. Tehát azt gondolom, hogy az egyházunk fölkínálja azokat az imádságokat, amelyek sajátos tartalommal és sajátos formával gazdagítanak minket. És hát az adventi időszak is, a karácsonyi ünnepkör is ebből a szempontból valami hihetetlen gazdagságot mutat. Úgyhogy vegyük az ajkunkra azokat az énekeket, a vágyakozásnak a dalait, azokat az imádságokat, amelyek sajátosan tartoznak az adventi időhöz. Ez az egyik dolog. A másik, hogy teremtsük meg magunknak is azt a környezetet, amivel hanguljuk a lelkünket. Ugye olyan szép ilyenkor, amikor földíszítik adventi karácsonyi díszbe a lakást, az otthont. Vegyük a fáradtságot, és ne hagyjuk el azt, hogy annak a hangulatát, annak a lehetőségeivel él, és körülvegyük magunkat azokkal a tárgyakkal, díszekkel, fényekkel, amelyek érzesztetik velünk, segítenek átélni az advent gazdagságát.
Örülök, hogy Zoltán atya itt a fényt említette, hiszen a fény mindig legyőzi a sötétséget.
Itt az adventi roráta szentmiség azért ilyen magával ragadóak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a roráta szentmise az hajnali mise. Most egyre inkább halljuk azt is, hogy elterjedt, hogy fél hétkor, hétkor, délután, ötkor roráta szentmisét mondok, na ez nem roráta szentmise, tehát az hajnali szentmise. És valóban úgy van, hogy át kell struktúrálni az egész napunkat ahhoz, hogy időben feküdjünk, de időben keljünk föl, hajnalban valóban, ugye 5 órakor kell azért naponta fölkelni, ez akkor azt jelenti, hogy fegyelmezettebben kell berendeznünk a napunkat, és mire vége van 7 órakor a hajnali szentmisének, a roráta szentmisének, akkor addigra valóban kezd pirkadni, és valóban kezd kivilágosodni. Tehát élményszerűvé is teszi ennek a vágyakozásnak, várakozásnak és a sötétség és fény harcának a élményét segít átélni.
Engedjen meg Zoltán atya egy személyes kérdést. Említette, hogy a Leányfalusi lelki gyakorlatot személy szerint is várja plébánosként. Miért?
Azért, mert örömmel vállalok minden ilyen felkészülést, mert hiszen azért egy ilyen lelki gyakorlatra nagyon komoly munka fölkészülni. És hát mindig, ami számomra öröm, és amit én fölfedezek, azt tudom megosztani hitelesen másokkal. Tehát nekem is nagyon fontos ennek a lelki gyakorlatnak az üzenete. Most az idei esztendőben az került a figyelmem homlokterébe, hogy mit jelent valójában kereszténynek lenni, és ezzel kapcsolatban a méltósága, micsoda a keresztény hivatásunknak. A válaszom pedig az, és ezt vittem végig a gondolatsort a elmélkedések folyamán, hogy hogyan is neveznek minket keresztény. Mit jelent ez a szó, hogy keresztény? A rádióhallgatókat kérdezem, szíveskedjenek válaszolni erre a kérdésre. Megválaszoljuk akkor mi. Krisztusi ember, ugye Krisztus nevéből származik a keresztény név, tehát krisztusiak, azaz keresztények. Na most, ha krisztusiak vagyunk, akkor mindazok az ismérvek, azok a jegyek, jelzők, amik Jézust illetik, azok ránk is igazak kell, hogy legyenek. Mik azok a jelzők, amik Jézuséi, ugye a Szentírásra kinyilatkoztatásban elénk tárja ezeket, és hát mi az, ami akkor ilyen formában nekünk is kell, hogy jelzőnk legyen, vagy jelzőink legyenek, hogy aki velünk találkozik, az Jézussal találkozhasson.
Az adventi időszak ugye arról szól, hogy várjuk az Úr eljövetelét. Nem tudom megállni, hogy ne beszéljünk így advent idején a Jó, hogy vagy életvédők szövetségéről, amelynek a 10 pontjából. Most hadd emeljem ki az első pontot, amely úgy szól, hogy az emberi élet megkérdőjelezhetetlen érték. A harmadik pontban pedig az fogalmazódik meg, hogy az életvédelem alapja a szeretet, és nem az ítélkezés.
Ugyan az életvédők szövetségét hoztuk létre, tehát itt egyenrangú szervezetek és személyeknek az egysége és egységben az erő, tehát ilyen módon közössége ez a szövetség. Ami azért nagyon fontos, mert olyan támadások érik ma az embert magát, hogy védelemre szorul. Ha végigvesztük az egész emberi életünket, a fogantatástól kezdve egész ebből a világból való távozásunkig, akkor sok tucat olyan kérdést, problémát, nehézséget, támadást is, és védelemre szorultságot tudunk felsorolni, ami mutatja azt, hogy sorskérdéssé vált az emberi személy méltóságának, az életnek a védelme. Külön szeretném kihangsúlyozni, nem a kutyákról való gondoskodásról van szó, hanem a felvetődik, ez is a támadásnak az egyik formája, hogy az egészséges kutya az értékesebb és gyógyító partner, mint egy beteg ember, vagy egy öreg, aki már nem tud teljesíteni ember. Tehát, hogy hova jut az ember, és mit gondol magáról, és ennek megfelelően milyen fajta a méltóságot nem tisztelő, megalázó helyzeteket teremtenek ma, ezt nem is kell talán sokat ragoznunk. Ez az egyik, amit szeretnék kihangsúlyozni. A másik, hogy ha az életvédelemről beszélünk, akkor nem az abortuszról van szó. Az csak egy pici szelete az ügynek, de az egész, a földi életünk egész terjedelméről és tartalmáról van szó, annak minden szakaszában és minden ügyében. Nagyon sok olyan személy és szervezet van, akik dolgoznak nagyon professzionálisan, sokszor tényleg csak önkéntes munkát végezve, vállalva dolgoznak az emberi személy méltóságának a védelmében. És hát ez az evidenciák közé kell, hogy tartozzon, amit sajnos ezek az alappillérek is megkérdőjeleződtek ma. Nincs nagyobb érték ezen a világon, mint az ember, a személy maga. Teológiailag tudjuk ennek a fedezetét, de a társadalomban egyáltalán nem a közmegegyezéshez tartozó evidencia ez. Mi tudjuk, hiszen az előbb idéztük is, hogy az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette az Isten. A kérdés az is jó ilyen szempontból is, hogy tisztán lássunk, mert ezek szerint a kérdés az, hogy ki az Isten. Mit válaszolnánk erre a kérdés? Kedves hallgatók, ha most nekiszegeznék a kérdést, hogy ki az Isten, mondja meg egy szóval. Mit válaszolnának rá? Pont, csöndet tartunk, és akkor szíveskedjenek válaszolni a kérdésre. Pedig nyilvánvaló a válasz, és nagyon lényeges a hit, az, hogy értékeljük, hogy magasabb rendű a keresztény hit, és az az élethivatás, amire jó Istentől kaptunk meghívást. Na ki az Isten? Szent háromság. Azaz három személy közössége, kapcsolat, viszony. Tehát annak köszönhető az isteni személy önmaga azáltal, hogy viszonyban, kapcsolatban van a másik kettővel. Azáltal atya az atya, hogy ott a fia, azáltal fiú a fiú, a másik isteni személy, hogy oda tekint az atyára, és a kettőt pedig a szeretet köteléke kapcsolja össze a Szentlélek. Tehát a viszony, a kapcsolat. Most ha az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremt, ez azt jelenti, hogy a mi életünknek is a lehetőségi föltétele és lényege az a személyes szeretet kapcsolataink. A viszony, a függés. Ugye a gyermekségről is szól a karácsony, az advent karácsony titka, a gyermekségnek a titka. Most a gyermeknek mi a legfontosabb tulajdonsága, vagy a létezésének mi a lehetőségi föltétele? Akkor szoktuk mondani, hogy ártatlanságban tisztaság, de eredetileg és gyökerében nem, hanem a függés. A függés. Tehát ha nincsenek szülei, akkor ő nincs. Ha nem gondoskodnak róla, akkor elpusztul. Tehát a függés az, ami a gyermekségnek a legfontosabb tulajdonsága, és ez pontosan szembe megy a mai liberális szabadságfogalommal, és egyáltalán magatartás formával, vagy élettel kapcsolatos döntésekkel, hiszen éppen a függetlenség az, hogy én nem igazodom senkihez, nem engedelmeskedem, én vagyok az igazodási pont, én valósítom meg önmagamat, vagy a szuverenitás tagadása, Tehát pont a függésnek a teljes elvetése az, ami ma jellemzi az ember gondolkodásmódját, hogy magáról alkotott képét, holott pont az ellenkezője igaz.
Reklámszövegek jutnak eszembe, hogy Zoltán atyát hallgatom, ez valósítsd meg önmagad és egyebek, és nagyon kevés szó esik a felelősségről, az emberi élet iránti felelősségről, a gyermekek, az idősek iránti felelősségről, amely én azt gondolom, hogy megint csak egy fontos célja a Jó, hogy vagy az Életvédők Szövetségének, hogy erre felhívja a figyelmet.
Annyi minden van, aminek sajátos tartalma van a keresztény ember számára, mert hiszen a felelősség is ezek közé tartozik. Mit jelent a felelősség? Érdekes odafigyelni, meg kell vizsgálni mindig a szavainknak a gyökét, mert a nyelvünk az valami egészen frenetikus. És hordozza egyrészt a hitnek a teljességét, hordozza az egyházi bibliai szóhasználat, vagy az imádságos életünk, másrésztről pedig a élet tapasztalatát is hordozza. Mi a gyöke a felelősség szónak? Hát a felelet. Ez azt jelenti, hogy felelettel tartozunk az Istennek, méghozzá a saját és a ránk bízottak üdvössége ügyében. Ez a felelősség. Igazából nem értelmezhető az a kellő mélységében, hogyha nem az Istennel való kapcsolatunkban tesszük azt is, nem ott látjuk ennek a valódi súlyát.
A szeretetből fakadó elköteleződés, ami azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, nem csak így karácsony idején, hanem egész életünk során.
Mi a szeretet? Ezért kapta pontosan a szövetség ezt a mottót, vagy nevet, hogy jó, hogy vagy. Mert ez azt jelenti, hogy a szeretet valójában igent mondás és cselekvés ezzel kapcsolatban a másik személyre, azaz megerősítése az ő személyének, az ő létének, jó, hogy vagy. Ez a szeretetnek a lényege. És az Isten maga, ha már most visszakanyarodunk egy picit az advent karácsony titkához és a megtestesülésnek a misztériumához, az Isten igent mondott ránk kétszer. Egyszer akkor, amikor életbe hívott minket, jó, hogy vagy, vagyok, ez a válaszunk Isten hívására, másrészt pedig újra igent mondott ránk, jó, hogy vagy, akkor, amikor Jézust elküldte, amikor a fiát elküldte, és amikor az elveszettségünkből kiemelt bennünket.
Advent és az adventi koszorú. Sokfélét látni, de kevés köztük az igazi szimbólumot jelképező.
Hát egyrészt beszéltünk itt arról, hogy a megtisztulás és az egész spirituális út, amit végigjárunk a földi életünk folyamán, az éppen azzal kezdődik. A megtisztulásnak a szükségességéhez mindig vissza kell térni, és ez is az evidenciához tartozik. Végignézzük a templom által fölkínált spirituális utat, amit ha valaki a templomba érkezik, akkor végigjár, akkor először belép a nártexbe, az előcsarnokba, ami a via purgativa, azaz a megtisztulásnak az útja, és az egész spirituális út, a földi életünk útjának az első állomása, és ez mindig újra és újra kell komolyan visszatérni. Tehát a megtisztulás ez az egyik fontos dolog, ezért a 3 hét, 3 lila gyertyája a megtisztulást, a bűnbánatot rögzíti bennünk, és hívja föl rá a figyelmünket újra és újra. És hát a 3. vasárnap rózsaszín gyertyája. Az öröm, a Krisztusban való örvendezést mélyíti el bennünk, hiszen Jézus már eljött, vagy a fiú már eljött közénk, ennek pedig örvendeznünk kell, mert ennél nagyobb örömforrás viszont nincsen. A Krisztusban való örvendezés, ahogy arra Szent Pál fölhívja a figyelmünket, és a 3. vasárnap szentmiséjének éppen ez a mottója, vagy ez az első szava, ugye Gaudete vasárnap, tehát örvendezzetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Ez az Úrban való örvendezés az, ami a keresztény élet erejét is adja. Az Úrban való örvendezés pedig azt jelenti, hogy a feletti boldogság, hogy vele létközösségben lehetünk. Mert lehet valaminek örülni, lehet valaki miatt örülni, de valakiben örülni az egy más. Azt megint mi tapasztaljuk, csak meg igazán keresztény emberek, vagy tudatosítja a Szentlélek bennünk, például Szent Pálon keresztül is, hogy mit jelent az Úrban való öröm.
Engedje meg, Zoltán atya, hogy megkérdezzem a kedves rádióhallgató kedvéért, hogy az advent vagy advent jelentése honnét eredeztethető, hiszen gyakran használjuk, készülünk rá, ugye már advent idején járunk. Mi az eredeti jelentése a kifejezésnek?
Hát ha lefordítjuk a latin kifejezést magyarra, akkor Úr jövetet jelent, az Úrnak a jövetelét jelenti. A vágyaink között nincsen magasabb rendű, mint az Úr után való vágyakozás. Az ember vágyó lény, ezt már az ókoriak is az önértelmezésnek a pillérévé tették, vagy alaptételévé tették, hogy az ember az a létező, aki Isten képmásaként vágyó lény. Mert hogy az Isten belénk oltotta a végtelen vágyát, azaz az iránta való vágyakozást, és ez az, amit ő maga teljesít be. Ezért minden vágyunk, a végtelenbe feszülő vágyaink, azok mind az Isten felé mutatnak, és csak ő tudja betölteni. A szeretet utáni vágy, a boldogság utáni vágy, az igazságosság, a tudás vágya, mind-mind bennünk a végtelen feszegeti, és mindenre választ maga az Isten, és hát ezért is kellett eljönnie a mi világunkba, és Jézus így elsősorban az eukarisztia révén konkrétan és kézzel foghatóan be is tölti ezt a mi vágyunkat. Ugye Ágostonnak a mondatát szoktuk idézni, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan az mi szívünk, míg te benned meg nem nyugszik. Úgyhogy töltse be az ő jelenléte és érkezése, töltse be a mi szívünk minden vágyát.
Kedves hallgatóink, dr. Osztia Zoltán, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosának adventi gondolatait hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. The broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there's still a chance that they may see there will be an answer, let it be. Let it be, yeah, let it be. There will be an answer, let it be. Say, let it be, oh, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the night is cloudy,
There's still a light that shine on me. Shine until tomorrow. Yeah, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary come to me, speaking words of wisdom. Let it be.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről. Az előző alkalommal a kenyér és a bor jel rendszeréről próbáltunk elmélkedni, amelyek tartalmazzák Jézus megváltó áldozatát, valamint az Istenbe kapaszkodó áldozatos emberi élet hétköznapjait és ünnepnapjait, hiszen a kenyér és a bor a mindennapi élet kelléke az ember számára. A következőkben folytatjuk ezt az elmélkedés sorozatot Tarjányi Zoltán Mise Kalausz kezdetű könyvével, amelyben arról ír, hogy a hívek kezdettől fogva természetesnek tartották, és megjegyzem, minden hívő, hogy a krisztusi eukarisztikus áldozatra adományt visz magával. Abból a meggyőződésből tették ezt, hogy az Isten iránti szeretetük az ezzel az adománnyal is megmutatkozik, azzal a kenyérrel miséztek, amelyet a hívek vittek, azzal a borral miséztek, amelyet a hívek vitték. Így szól erről konkrétan a professzor úr. Krisztuséjé lesz ez az egész áldozat, amelyet Isten iránti szeretetből viszünk az oltára, tartották ezt az ősegyházban, vagy Krisztus fejé az oltári, a általa hozott kenyérrel miséztek, vagy Krisztus karjáé, az áldozat bemutató papsági, tehát ajándékba a papságnak, vagy Krisztus lábái, vagyis a szegények támogatására vitték. Hippolitus, az egyház egyik jeles alakja a harmadik század elejéről azt írja, hogy nem csak kenyeret és bort vittek az Isten tiszteletre, hanem az aratás után kalászt, a szüret után szőlőfürtöt is átadtak felajánláskor. Talán ennek maradványa mostanában a terményeknek a megáldása, amikor az oltár elé vagy az oltárra a gabonát, a szőlőt és egyéb gyümölcsöket helyeznek. A következő századokban, írja a professzorról, szélesedett az adományok köre. Sokan vittek gyapjút. Miért? Mert ebből készült a liturgikus ruha. Többen vittek olajat. Ez táplálja a mécseseket a templomban. Esetleg viaszt. Na, ez egy kicsit érdekes, hogy miért kellett viaszt vinni. Erre a magyarázat az, hogy a papság sokszor látott el közigazgatást, és annak a hivatalos dokumentumát pecséttel hitelesítették, a pecsét gyűrű is innen származik, szóval ehhez kellett a viasz. Húsvétkor sokszor mézet és tejet is felajánlottak, mert hogy a megváltás ünnepe hozta létre Ugye a Szentírás beszél a pusztai vándorlásról és annak végső céljáról, a tejjel, mézzel folyó földről. Hát ezt jelképezte a tej és a méznek a fölajánlása. A gyümölcsök közül Európában a szőlőt, a fügét, az almát, a barackot, a cseresznyét és a mandulát választották. A virágok közül pedig a legkedveltebb a rózsa és a lilium volt. A rózsa a rétegződéses szirmai miatt régóta isteni titok hordozójának, Máriának a szimbóluma. A lilium pedig a házasságig tartó, vagy pedig a végleges, Isten országáért vállalt szűzi tisztaságot jelképezte. Az egyházüldözés után 313 a Nagy Konstantin császár milánói ediktuma után a felajánlás keleten és nyugaton egyformán a Szentmise harmadik körmenete lesz. Az első a bevonulás, a második az evangélium felolvasása, és itt a felajánlás a harmadik. Valódi körmenetet tartottak valamikor, adományukkal az oltárhoz járultak, és azt a papoknak visszaadva, vagy a papnak, visszatértek a helyükre. Meg kell jegyezni, hogy ekkor már csak azok vehettek részt a Szentmisén, akik áldozhattak is, a hitjelöltek, vagy a súlyos bűnök miatt átmenetileg kiközösítettek, már nem lehettek jelen ezen aktusnál. Keleten ez a felajánlási szertartás egyre előbb került a misében, végül a liturgia elejére tétetett. Igen, régóta már ez az úgynevezett behozatal alkalmával viszik a bizánci rítusúak az oltárhoz az adományokat, és közben a kerubok éneke zeng a templomban. Nyugaton megmaradt a fölajánlás az eredeti helyén, de nálunk is voltak bizonyos fejlődések a szertartásban. A 9. századig a kenyér kiválasztása után egyetlen hangosan elmondott felajánlási ima volt, mely később a pap magán, tehát csendes imádságává változott. A 11. századtól pedig külön imák fejlődtek ki a bor és a víz vegyítésére, spirituális magyarázattal, vagy arra hivatkoztak, hogy Krisztus oldalából vér és víz ömlött a kereszten, vagy arra, hogy Jézusban isteni és az emberi természet egyesült. Megjegyzem, hogy ez az egyesítés még későbbre került, elvált a felajánlás szertartásától a régebbi, illetve hozzánk közelebbi szertartásban. Most is az áldozás előtt egyesíti a pap a kenyeret és a bort. A kézmosás eredetileg a Szentmise elején volt, rituális megtisztulásként. Majd később a körmenet kialakulása miatt a felajánláshoz került. A különféle adományok átvétele után a papnak kezet kellett mosni. Az adományok bizonyos szennyezettséget is tartalmazhatnak, éppen ezért meg kellett mosnia a papnak a kezét. De később lelki tisztulási értelmezés lesz elsősorban az értelme a kézmosásnak. Az imádkozzatok testvérek felszólítás is nagyon régi. A pap így kérte, kéri a híveket, hogy imádsággal kísérjék cselekményét, mostantól fogva ő az, aki az egész közösség nevében bevonul a lelki szentélybe, az átváltoztatás csodájának megjelenítéséhez. Megjegyzem, hogy ez a szöveg most változott, és erről már beszéltünk a zsinati dokumentumok alapján is az előzőekben, hogy talán sokaknál furcsa, és még papok is idegenkednek tőle, hogy az én áldozatom és a tiétek formulát használja a pap, az imádkozzatok testvérek, imádság van. Akkor is magyaráztuk, most csak finoman, vagy talán röviden megjegyezzük, hogy ez azt jelenti, hogy a pap Krisztus nevében szól, tehát amikor azt mondja, hogy az én áldozatom, akkor Krisztus áldozatára mutat. A fölajánláshoz hozzátartozik még a pénzügyi adományoknak a sora is, hiszen a templom fönntartása, az egyház fönntartása, hát hozzátartozik az adományokhoz. Azelőtt egy egész zsoltárt is végig tudtak énekelni a felajánlási körmenet alatt, mondja a professzor úr az ő könyvében. Ma már csak az antifóna, a zsoltár antifónája maradt meg, illetve tulajdonképpen egy felajánlási ének. Zeneileg ma is ez a Szentmise legszabadabb része, írja a professzor úr, hiszen a felajánlás gondolatköréhez sok minden oda illeszthető. A pénzügyi adományokra visszatérve hangsúlyozza a professzor úr, hogy személyes áldozatunkat jelképezi az adomány, és ha nincs külön hirdetve, hogy mire adakozunk, akkor mindig az aktuális templomot támogatjuk, állagmegóvás, villanyszámla, díszítés, takarítás, liturgikus ruhák, gyertya, orgona, stb. Megjegyzi a professzor úr, hogy a mai fölajánlás rövid és lényegre törő szertartás. A kenyér és a bor fölajánlása után a pap csendes imában könyörög az áldozat bemutatásának elfogadásáért, és ide tevődött át a kézmosás a lelki megtisztulására. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvenciánsú.